Önök az Alkohol és Én című műsort hallják, ez egy élőadás, szabad betelefonálni kérdésekkel vagy hozzászólásokkal. Szeretném bemutatni technikus kollégánkat, Erdős Leventét, azon kívül Fazekas Gyuri atyát, aki már oszlopos tagja ennek a műsornak, és Zoltánt, aki úgy mondta nekem, hogy szabadult alkoholista, gyógyult ember, gyógyulóban, úton lévő ember. Hát a mai napon egy keveset szeretnék beszélni az imáról. Hogy mi is ez az ima, a fohász? Tulajdonképpen ez egy spirituális lélegzetvétel. De hát mi is a spiritualitás? Mi ez a jelenség? Ez fontos az ember számára? Spiritus, latin eredetű szó, lélek, lélegzet a jelentése. És nem véletlen talán, hogy magyarul is ez a két szó csak egyetlen betűben különbözik egymástól. A lélek és a lélegzet, lélegzés. És ezek a hangok is szinte egymásnak kiegészítő hangjai. Tehát spirituálisnak lenni annyit jelent, mint lélektől átitatottnak és szellemi életet élőnek. Az ember Isten képmására teremtetett, érvényesülnie kell benne a szent egyensúlynak, a test, lélek és szellem egyensúlyának. Mi mindannyian arra születtünk, hogy a mi arcunkon is Isten fénye ragyogjon fel, és ha a mi hitünk ereje világítja meg a körülöttünk élőket, ők is felbátorítva fogják magukat érezni arra, hogy hasonlóan a templomok üvegablakaihoz átengedjék magukon Isten fényét és szeretetét. Reményik Sándor hasonló gondolatokat ír le az Isten arc című versében. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, és most ásót, kapát, csákányt ragadok, testvéreim, gyertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Hát kedves Zoltán is Isten arcát kereste magában, és hála Istennek meg is találta, ugye? Meséljen valamit nekünk arról, hogy hát milyen volt a gyerekkora? Hogy nőtt fel? Volt-e alkohol a családban?
Hát sajnos igen. Édesapám az nagyon ivott, és
együtt maradt a családdal, édesapja?
Hát sajnos nem. Kicsapongó életet élt már akkor, mikor én az ötödik gyermek vagyok, hatodik a húgom, és hát már akkor ő elcsábult a kollégáknak, az alkoholnak. Uh-huh. És akkor édesanyám azt látta jónak, ha nem marad velünk. De hát valószínű, hogy ő is így gondolta, mert nem tudott lemondani az alkoholról. örökös veszekedések voltak, és engem sem engedtek a közelébe, még az általános iskolában sem.
Agresszív volt, ő hívott?
Igen, igen, igen.
És akkor az édesanyja egyedül nevelte fel hatukat?
Igen, hát mondjuk van korkülönbség, mert a két nővérem az 12-13 évvel idősebbek, ők már úgymond van kirepülő félbe voltak, de végeredményben négyünkkel szenvedett meg legjobban édesanyánk, mert akkor már nem volt segítség, apai segítség. Tehát a két bátyám, a húgom meg velem.
És a két nővére már akkor dolgozott?
Ők már dolgoztak, igen, meg tehát már udvaroltak nekik.
Támogatták kicsit a családot
igen,
anyagilag.
Igen, igen.
Uh-huh. És hát akkor ezt gyermekként megélte, ezt a súlyos problémát, szenvedő alanyként. Mi történt aztán később Zoltánnal?
Hát én nagyon hamar megismerkedtem az alkoholra, 16-17 évesen, mert ugye környezetemben is iszogattak, és hát az a sok gyermekkori nehézség, ami úgymond meggyötört, én ebben az alkoholban találtam a felszabadulást, a úgy mondva a megnyugvást.
Tehát tulajdonképpen gyermekkorában nem gondolt arra, hogy milyen rossz ez, és hogy ezt semmiképpen nem akarja megismételni?
Hát...
Ez úgy nem fogalmazódott
nem,
meg.
Nem, abszolút nem.
Inkább az, hogy hát ilyenkor elfelejti az ember a gondjait, a problémáit, a fájdalmait, a lelki sebeit, sérüléseit. Ugye pillanatnyilag az alkohol hatása elfedi ezeket a bajokat. Erre jött rá, amikor elkezdett inni, ugye?
Igen, igen, igen. Bátorságot adott, gátlásokat ugye el takargatta, és hát sokkal magabiztosabb voltam, akár a tanulásban, a munkában, és ez évekig így ment.
Igen. Hát akkor mi volt a, tehát tanult valamit, vagy szóval hogyan alakult a fiatalkora? Meséljen erről valamit.
Hát ugye sikerült a szobafestés szakmát elvégeznem, és hát ott is ugye a munkatársak, ugye hármas, négyes éve dolgozunk általában festők brigádokba, és hát ott is mindenki ivott. És hát én is eléggé rákaptam ott, és hát akkor már úgy voltak olyan érzéseim, hogy ez nem lesz jó, de hát ez kevés volt, hogy csak éreztem. Mondjuk akkor jött talán az igazi elhatározás, amikor bevonultam katonának 23 évesen.
Ott nem tudott inni?
Hát ott volt egy stopp, hogy bevonultam, és legalább ott egy kicsit megnevelnek apai.
Tehát helyettesítve egyfajta apai szigort, vagy rendtanulást. És akkor mennyi ideig volt katona?
18 hónapot, de hát sajnos, hogy ebből csak néhány hónap sikerült a józanság, mert a harcolókhoz vittek be engem a repülősökhöz, ott ugye az komoly volt, de miután megállapították, hogy édesanyámnak nincs nyugdíja, így átkerültem munkás alakulathoz, és hát ott újra kezdődött az italozás. Mert az ugye az egy gyengébb alakulat, ugye, hogy ahol úgynevezettem kijártunk dolgozni mindenfelé, és hát ott hozzájutottunk az alkoholhoz.
Értem. És amikor a repülő alakulatnál volt, akkor repült is, Zoltán?
Nem, én csak előkészítő voltam a tiszteknek, tehát a MiG 21-23-as vadászbombázók voltak akkoriban 84-ben, és akkor mi csak a fegyverzetét csináltuk, a repülőgép szárnya alá, stb. Csak magas rangúak vezetették.
Értem. Szóval akkor visszacsúszott szépen lassan az alkohol szokásába, és hát udvarolni is gondolom, ekkoriban már udvarolt.
Igen, a leszerelésem előtt 2 héttel már meg is ismertem a páromat, és ő már az első nap, mikor egy úgynevezett presszóba beütünk egy üdítőre, de hát én már akkor sem üdítőt kértem magamnak, és már akkor mondta a párom, hogy én iszogatok, mondom, természetesen, hát ez egy
Férfias dolog.
Férfias dolog.
Gondolta, és mondta is.
Igen.
És ez nem tetszett a feleségének?
Nem, mert sajnos az ő édesapja is alkoholista.
Fú,
volt.
Hát ez elég jellemző, hogy a hölgyek általában olyan, vagy ahhoz hasonló párt választanak maguknak, amilyen az édesapjuk volt. Hát ez sikerült is. És akkor összeházasodtak hamarosan.
Igen, mert ő végül is bízott bennem, hogy reménységet talált bennem, hogy ő vidéki volt, én pesti, és hát, hogy akkor ők ketten vannak testvérek, és hogy én elhozom onnan vidékről Pestre, és akkor majd jobb lesz neki így. Csak hát szegénykém nem tudta, hogy én is egy alkoholista vagyok, hogy egy később szembesült vele, de hamar megtörtént a házasságunk.
Hát született egy gyermekük,
igen,
ugye?
Hála Istennek, 86-ban született is egy kislányunk, és hát amellett, mivel hogy fiatal voltam, ment a napi 8-10 sör.
Igen.
Hát meg az... a sok feles, és hát azt akkoriban még
fú,
én bírtam.
Meg az is?
Bizony, sajnos.
8-10 sör, és...
És még a fél decik.
Hát ez csoda, hogy maga itt ül most velem szemben. És akkor egy kicsit pihennénk is most erre a kis gondolat ébresztő előadásra, és meghallgatnánk egy zenét. Leventét kérem, hogy akkor valamit játsszon, le legyen kedves. Folytatjuk műsorunkat, önök az Alkohol és Én című műsort hallgatják. Vendégeink Fazekas Gyuri atya, Zoltán, gyakorló, illetve gyógyult alkoholbeteg, és a technikus kollégánk Erdős Levente. Élő adásban vagyunk. A telefonszám 061-374-0904. És hát most Gyuri atyához fordulnék, aki a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat lelkésze. A Kórház utca 37-ben dolgozik, a harmadik kerületben, Óbudán. Itt is vannak telefonszámok, de ezt majd a vége felé mondjuk el. És Gyuri atya, szeretném megkérdezni, hogy most utoljára, ha jól tudom, Kárpátalján jártál, hogy onnan milyen tapasztalatokat hoztál?
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Két tapasztalatot szeretnék elmondani röviden. Az egyik számomra, mind a kettő tanulságos, az egyik az úttal van kapcsolatban. Tisza Becsülete, Tisza Újlak és Nagyszőlős között szoktunk menni, és hát ez az út, ez évről évre egyre rosszabb, rosszabb és rosszabb. Tavasszal, nyáron mindig foltozgatják, de ősszel mindig rosszabb, és minden évben azt gondolom, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Most ez mindig rosszabb, tehát egyre rosszabb, rosszabb, és hát ez a kész csoda, hogy tengelytörés nélkül megúsztuk idén, lehet, hogy már terepjáróval vagy tankkal kéne menni, vagy helikopterrel, már nem tudom, de hát, hogy valahogy így. Na, szóval ez az út is, hogy foltozzák, aztán nyáron, amikor augusztusban megyünk, akkor viszonylag járható az út, de novemberre már megint katasztrófa, és hát legrosszabb, ugye így február elején megyünk. Na, szóval ennél rosszabb már nem lehet, gondoljuk, de foltozgatják. És hát most ugye az történt, hogy helyiek elmesélése volt, hogy a magyar kormány felajánlotta, hogy megcsinálják az úthálózatot. Tehát ott Kárpát-Talján bizonyos úthálózatot megcsinálnak, nem kell csinálni semmit. Tehát pénzt adnak, munkást adunk, anyagot adunk, megtervezünk, mindent, tehát semmit nem kell csinálni, csak bólintani kellene az ukrán kormánynak, hogy akkor legyen. És hát nem.
Nem bólintottak.
Hát nem bólintottak, azt mondták, hogy adják oda a pénzt, és majd ők megcsinálják.
Aha.
Ebből aztán nem lett semmi. Na hát ez a gondolat indít, vagy hát ez a jelenség indított el egy gondolatot a fejembe, hogy hát hogy nagyon, nagyon jelképes azért ez, hogy nem biztos, hogy csak a szenvedélybetegeknek az élete, de hogy az életünk nagyon sokszor ilyen, hogy egyre rosszabb, rosszabb és rosszabb. Toldozzuk, foldozzuk. Azt gondoljuk, hogy ez így jó. Ott lenne valaki, a Jézus, aki azt mondja, hogy én tokkal vonóval megcsinálom neked az egészet. De mi azt mondjuk neki, hogy az úgy nem jó, Uram, majd én megmondom, hogy te hogyan csináld. És aztán persze így nem lesz megcsinálva. Mert vagy odaadjuk magunkat, és akkor tényleg Jézussal rendeződnek a dolgok, rendeződik az út, és akkor nem egy toldott, foldott útunk lesz, hanem egy egyenes útunk lesz, vagy hát addig-addig csináljuk, míg aztán tényleg tengelytörést nem szenvedünk, és akkor majd aztán kiabálunk, hogy Uram, akkor most tényleg gyere, segíts, és akkor csináld úgy, ahogy jónak látod, és akkor majd tényleg meg lesz. Ez volt az egyik ilyen, tényleg elgondolkodtam rajta, én magam is hányszor toldozom, foldozom az életemet, ahelyett, hogy megkérném Jézust, hogy csináld már meg, mert ez így nem működik.
Kicsit jobban értesz hozzá.
Hát így van. Bár ő ács volt, nem útépítő, de mégis. Na, a másik élményem ugye az volt, hogy hát, hogy azért néha én is belecsúszok abba, hogy Jézust csak csodatevőnek gondolom. És hát az volt most a legutóbbi lelki gyakorlaton, hogy Uram Jézus, hát csináljunk csodát. Úgy szokott lenni a Szent Misében, hogy megszámolom, hogy hányan áldoznak, és annyi kis ostját teszek ki. És akkor most úgy volt, hogy hát Uram, most akkor csináljunk csodát, én belenyúlok a zacskóba, kiveszek 25 kis ostját, és akkor ez lesz a csoda, hogy te most itt vagy. Belenyúltam, és hát 22 kis ostját vettem ki. Hát nem jött össze, Uram. Akkor pénteken, akkor most úgy legyen, hogy kitalálom, hogy hányan fognak áldozni. Mondtam, hogy 25-en fognak áldozni. Hát 26-an áldoztak. Hát ez se jött össze, ez se csoda. Most akkor mi lesz? Akkor szombaton úgy legyen, Uram, úgy legyen a csoda, hogy én megszámolom, hogy hányan áldoznak, belenyúlok az acskóba, és annyi kis ostját veszek ki. Megszámoltam, hányan áldoznak, belenyúltam a kisostyába, nem annyi kisostyát vettem ki. Ott voltam, Uram, hát most akkor itt vagyunk csoda nélkül. Most akkor mi lesz? És aztán vasárnap a záró szentmisén 33-an áldoztak. És kiderült, hogy ez a 33. lelki gyakorlat volt Kárpát-Alján. Így aztán mégiscsak lett csoda, mert hogy azért ez igen ritkosság.
Hogy ilyen sokan.
33-an, 33. lelki gyakorlaton pont annyian áldoznak, amely ahányadik lelki gyakorlat volt. És hogy ez tényleg csodálatos volt. Jézus csinál csodát. Én megpróbálom meghatározni, hogy hogyan legyen az a csoda. Az úgy nem lesz csoda. De ha elengedem, ha elengedjük a dolgainkat, ha elengedem a saját elképzelésemet, a saját fantáziámat, ha ráhagyatkozom, megtörténik a csoda. És én azt gondolom, hogy minden egyes szabadulásban azért pontosan ez van benne, hogy előtte mindig meg akartam én is határozni, meg mindannyian meg akartuk határozni, hogy hogyan legyen az a gyógyulás, hogy gyógyíts meg, Uram, de úgy, ahogy én ezt mondom. De az úgy nem jön össze. Viszont ha elengedem a magam elképzelését, gyógyít, hogy hogyan gyógyítson, vagy hogyan legyen az a csoda, ha elengedtem és ráhagyatkozom, akkor mégiscsak lesz csoda. És az, azt hiszem, hogy az nagyobb, mint az, amit én megpróbálok kitalálni, vagy kicsikarni Jézustól.
Jézusnak van humora, és van fantáziája. Tehát ő überelni tudja a mi, úgymond, kis csodavárásunkat, és hogyha bízunk benne, és tényleg átadjuk neki az életünket, és azt az egész helyzetet, akkor, és éberek vagyunk, mert azért azt a csodát észre is kell venni. Tehát ez, hogy Gyuri atya, te észrevetted ezt, hogy 33-an áldoztak, és 33. lelki gyakorlat volt, azért ehhez is kell szem és fül. Én azt gondolom, hogy akinek van szeme, az lát, és akinek van füle, az meghallja Jézus szavát. Hát akkor most egy kicsit visszatérnénk Zoltánra, és legyen olyan kedves, Zoltán, mesélj el, hogy akkor körülbelül hány évig is tartott ez a, hát nem mondanám álmokfutásnak, de az alkohol kergetése.
Hát ez sajnos nagyon sokáig tartott. Körülbelül 2000-ben jöttem rá, hogy már nem bírja a szervezet, és már tiltakozott. És akkor volt az első olyan dolog, hogy a feleségem mondta, hogy hát irány a kórház. És akkor kaptam egy nagyon nagy
pofont?
Hát végül is pofonnak nevezhetjük, mert olyan magas volt a májgamma gétém, hogy belehalhattam volna, amiről nem tudtam. Tehát végül is a feleségem, hál' Istennek, ráérzett, hogy ebből már csak úgy lesz kiút, ha kórházba kerülök. És akkor megállapította ott a agyunktus, hogy 8 hétig onnan kise teszem a lábam. Mert ugyanis 40-en voltunk, és abból én voltam a
rosszabb állapotban.
A nővérke mondta is, hogy talán holnap nem kellett volna jönnöm. Nagyon magas volt a májgammám, és hát 6 hét múlva, hála Istennek, regenerálódott, és...
Hát valamit mondjunk a kedves hallgatóknak, hogy mi is ez a gamma GT.
Hát ez ugye...
Ez egy májenzim, ugye?
Igen.
Ami az alkohol hatására óriási méreteket tud ölteni, és ennek következtében ezek a sejtek, amik amúgy enzimeket termelnek, a májsejtek, elzsírosodnak. És az elzsírosodott máj az már nem képes enzimet termelni, tehát nem tud méregteleníteni sem. Ezt mondják egyébként, amikor zsírmájat mondanak, tehát hogyha megnagyobbodott a májunk, olyan 2-3 harántújjal, szokták mondani, hogy a bordaívet meghaladja, akkor az már egy elzsírosodott, vagy egy elkezdett zsírosodni a májunk, és hát ennek a következő állomása viszont már a máj cirrózis, és Zoltán pont ezelőtt volt, tehát ott torpant meg, mert akkor már lezuhana ez a gamma GT, de azért, mert már nem képes semmit sem védekezni a máj, egy ilyen kötőszövetes zsugorodás jön létre, és megszűnik a méregtelenítő funkció. Ebbe szoktak belehalni, hát Magyarországon azért évente elég sokan, 800 000, ha nem is meghalnak ebben, de megbetegszenek, tehát nagyon veszélyes dolog ez, és hát ez tulajdonképpen egy isteni csoda, hogy pont az utolsó pillanatban sikerült a felesége szeretete és gondoskodása révén eljutni szakemberhez, Zoltánnak. És akkor mondja tovább.
Hát igen, és akkor mivel hát alkoholbetegek vagyunk, ugye elsőnek megjedünk az ilyentől, utána meg még azért csak próbálkozunk újra. És akkor elkezdtem újra.
Meg kijött a kórházból?
Ja, kijöttem a kórházból, igen. És akkor egy darabig meg tudtam állni. Dolgoztam továbbra is, és utána elkezdtem kísérletezni a sörökkel újra. És akkor mentek a sörözések, de hát az ugye egy hosszantartó alkoholistának az gyenge az az ital. És akkor jött rá a bor, eltelt egy kis idő, és újra vissza a rövid italhoz. És hát sajnos már utána nagyon komoly volt a dolog, mert minden hétvégén jelentkezett ez a tiltakozott a máj, ugye. Jöttek a hétvégi úgynevezett alkoholtól való rosszulétek.
Milyen jellegűek voltak ezek a rosszulétek?
Hát kimondottam minden hétvégén a hányások.
Hát az már a hasnyálmirigy érintettségére is utal. A hányás, és a hasnyálmirigy gyulladás is önmagában is egy halálos kórkép, úgyhogy hát rendesen oda tette a szervezetét Zoltán.
És akkor ment ez még mindig olyan 2005-ig, közben azért állandó jelleggel ugye azért furdalta a lelkiismeret, mert azért gyakorlott vallásos voltam már akkor is, és hát a gyónások következben mindig ezeket kellett legfőképpen meggyónnom, és hát akkor egy nagyon kedves atya vezényelt a katolikus alkoholista mentőszolgálathoz. Így ismertem meg 2005-ben. És akkor az első lelki gyakorlatomon, amit életemben...
Nevezzük nevén ezt az atyát.
Igen, akkor a Jakus Otto atya, ő Mária Besnyőre 2005 májusában meghívott, és én elmentem erre a háromnapos lelki gyakorlatra, amit azt se tudtam, hogy mi lesz ott, vagy hogy lesz, és az Úr kegyelméből én ott rögtön megszabadultam.
Hát az gyönyörű.
Mindaddig, a másfél évig, amíg nem ért olyan dolog, ami úgynevezett, ugye mi alkoholisták elég érzékenyek vagyunk, és hát akkor én mindenbe belecsaptam, a sok munkába, a építkezésbe, és másfél év után, mint a honvédség, 18 hónap, én ezt elbuktam sajnos. És leestem a magas lóról, mégpedig úgy, hogy elbíztam magamat.
Hát rögös ez az út, ugye? Rögös
nagyon,
ez az
nagyon.
Út. Kátyukkal van teli, ahogy Gyuri atyától is hallottuk, és hát foldozgattuk, de teljes gyógyulás még nem volt, mivel... Hát talán nem adta át az életét.
És jöttek a csábítások, Jézusnak. Mivel festő vagyok, a külföldi munkák. És ott meg ugye a sok honvágy, a kintlét, sorozatos, ugye több országba megfordultam, többek között a legtöbbet Franciaországba, és hát ott mentek nagyon az alkoholizálások. És hát akkor már nagyon erőltetve ittam, és akkor 2010-ben hazajöttem onnét, akkor itthon meglátogattam a
családja?
A többek között a családomat is, meg az alkoholista mentőszolgálatot, mentem lelki gyakorlatra is, és hát megint jöttek a göröngyös utak.
De akkor még az Otto atya volt a szolgálatnak a vezetője?
Még akkor igen, és utána később a Fazekas Gyuri atya.
Aki csatlakozott, most
aki most itt van.
Körünkben, hála Istennek.
Hála legyen,
Isten
aztán
értesse.
Ő is fölkarolt engem, és mindenféle úgynevezett mankókat kaptam, ugye úgy mondjuk alkoholisták, hogy ugye járjak csoportra, járjak lelki gyakorlatokra, és hát ezekkel én még mindig sajnos hadilában álltam, mert még mindig csábítást éreztem az ital után. Mindaddig még 2015, azaz már akkor 10 éve voltam a KASZ-nak a...
Ez a KASZ, a katolikus
alkoholista
mentőszolgálatnak
rövidítése. Igen. És hát 2015-ben már szinte én már a poklok útját megjártam, a legmélyebbeket, anyagi egzisztenciám is, akkor a családommal se volt jó a helyzet, már a munkámat se tudtam jól ellátni, és valahogy már akkor nagyon megcsömölöttem magamtól, és hát szinte, hát én rengeteget kértem az Urat, meg fohászkodtam, hogy segítsen, és egyszer csak jött hirtelen a csoda, az pedig 2015. július 26-án reggel vasárnap történt meg úgy, hogy én előtte való napokban hálaadó misét rendeltem a kerületemben, és mikor én fölébredtem, 25-én ittam utoljára júliusban, és 26-án reggel fölébredtem hajnalba, és mondom, Uram Jézus, hát ha így menjek hálát adni hozzád, hogy se gyónás, másnaposság, stb. És akkor én délelőtt elintéztem ezt a szentséggyónást, és én onnétól kezdve se késztetést, se sóvárgás, semmit nem érzek az alkohol után. Megvolt az ünnepség, a 30 éves ismerettségem a nejemmel, ugye, mert július 25-én ismertem meg 85-be, tehát 30 év telt el. És én azóta most 2,5 éve szabadult vagyok, de semmiféle sóvárgást nem érzek. És mind a 4 lelki gyakorlaton, ami nálunk egy évben 4-szer van, mind a 4-en részt veszek. És a Jóistenke megadta
azt is. És a felesége is együtt vesznek részt, vagy?
Ő kevésbé, mert ő neki a munkája nem nagyon engedi, de házastársin együtt vettünk részt, ami egy évben 2-szer van, az egyikre el tud jönni.
Igen, és említette, hogy a lánya is ugye már 30 körül van.
31, igen.
És ő már férnél van?
Nem, ő nagyon óvatos.
És kicsit vigyáz ezzel, igen, az apuka mintával, hogy kit válasszon, ugye? És mi a foglalkozása leánynak?
Ő neki fogászati asszisztens.
Uh-huh. Igen, és hát azért ő is gondolom, hogy rendkívüli módon örül annak, hogy az apuka megszabadult.
Igen, és hála Istennek nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg nagyon nem csak apai és lány, hanem tiszta baráti kapcsolat. Tehát ez is az Úrnak a jóságából.
De milyen érdekes, Zoltán, az, hogy tulajdonképpen a hálaadó szentmise, amit felajánlott Zoltán, és akkor az azzal kapcsolatos gondolatok, hogy megtisztulni, Szent Gyónáshoz járulni, tisztán oda menni az Úr asztalához. És ez, hogy valahogy ezt a hálaadást szeretném hangsúlyozni, hogy ezt az Úr úgy vette, hogy ez tulajdonképpen már a gyógyulásért való hálaadás. És megelőlegezte Zoltánnak. Azt, hogy elvette a sóvárgását, elvette a hiány állapotot, tehát az, hogy jaj, most milyen jó lesne, mennyire kéne, ez vagy az, ugye? És megszűnt, ez minden megszűnt, csak a harmónia, a nyugalom, a tisztaság és az öröm maradt helyette. Hát ez az igazi isteni csoda, és itt tudta Zoltán átadni igazán önmagát, én azt hiszem, a Jóistennek, az Úrnak, és hát ez akkor kölcsönössé vált. Az erőbe költözött Zoltán lelkébe. És az Isten arc megjelent az arcán. Hát ez nagyon szép történet, és köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk Zoltán.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthattam, és itt lehettem.
És akkor most még egy kicsit a Gyuri atyának adjam át a szót. Legyél kedves, Gyuri atya, most ugye nagybőjt van, hát néhány programról számoljál be, vagy oszd meg velünk a kórház utcai programokat, és hát majd a telefonszámokat is ismertetjük.
Köszönöm szépen. Igazából egy program van, és itt Nagybőjtben, március 3-án, azaz most szombaton 9:30-tól körülbelül délután 4 óráig lesz egy együttlét. Mindenkit érdeklődőt, aki úgy gondolja, hogy szüksége van a közösségünkre, szeretettel várunk a Kórház utca 37 számba. Ez a Szent József kápolna, és akkor ott meg lehet találni a Flórián üzletközpont mögött egy kis tornyocska, és akkor ott meg lehet találni, ki lesz írva, hogy melyik kódot kell megnyomni. Úgy szokott ez a program lenni, hogy egy gondolatébresztő, egy pici szünet, és akkor csoport, beszélgetés van, utána ebédszünet van, ott szendvicseket, tehát hideg étel van, szendvics meg, amit hozunk magunkkal, aztán vagy lesz ilyen kis zenés, képmeditáció, tavaly volt ilyen, vagy nem, ezt még így nem tudom, de és egy keresztutat természetesen, egy keresztúttal, és a végén pedig a szentmisével zárjuk az együttlétet.
Hát mindenkit szeretettel hívogatunk erre az alkalomra. Telefonszáma a Kórház utcának 1-242-2330, vagy 20-as 775-3135, de hogyha a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat honlapját megnézzük, akkor mindezeket megtaláljuk rajta, és hát én meg elköszönnék, mivel lejárt az időnk sajnos, úgyhogy köszönöm szépen Erdős Leventének, technikus kollégánknak a közreműködést, Zoltánnak, vendégünknek, aki elmondta a tanulságos életét, és Gyuri atyának, hogy itt volt. Áldott estét kívánok, dr. Sinegere Leonóra.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sinegere Leonóra volt.